Ha van nálatok Biblia, akkor nyissátok ki Lukács evangéliumánál, azt fogjuk folytatni. Lukács evangéliuma első fejezeténél. Múlt héten ugye azt a történetet láttuk, amikor egy angyal meglátogatja Máriát, és ígér neki egy gyereket. És beszéltünk egy kicsit erről, hogy eddig a Lukács evangéliumában mi történt, az az, hogy Isten megígért két kisbabát is. Egyiket egy olyan családnak, akik már nagyon régóta vártak rá, a másikat egy még nem is családnak, hanem egy lánynak, aki pedig valószínűleg erre várt a legkevésbé. De valamiért ő így döntött a tervében. És láttuk ezt a történetet. Most pedig tovább fogunk menni, és ma be fogjuk fejezni a Lukács evangélium első fejezetét, és akkor jövő héten kezdjük a második fejezetet, ami már Jézus születéséről szól. Tehát igazából a jövő vasárnap lesz a karácsonyi istentisztelet. Szerintem, Anita, ti tudnátok erről mesélni, hogy milyen az, amikor az ember éppen babát vár, mert most éppen ti vagytok ebbe benne, de mi is nem olyan régen vártunk babát, meg hát többen vagytok itt szülők, és tudjátok, milyen ez, amikor valaki vár egy babát, hogy milyen lesz, hogy nem is ismerjük, pedig itt van velünk non-stop, de nem tudjuk, milyen az arca. És a főnökömék, ők két nappal ezelőttre voltak kiírva Denverben, és beszéltem vele Skype-on, és még egy 3 hete mondta, hogy valami van a szervezetben, az emberi szervezetben, hogy mintha ilyen elindulna egy ilyen fészekrakó mechanizmus, hogy már az ember az utolsó 3-4 hétben így készíti elő a pelusokat, meg a takarókat, meg a kis ruhákat vasalgatja, és beindul egy ilyen várakozás. És emlékszem mi is, amikor vártuk az Adélt, vártuk Albertet, ilyen nagyon izgalmas volt. Adél az nagyon, hát nem mondom, hogy hát ilyen úri hölgy módjára viselkedett, mert hogy befejeztem, nagyon ilyen melós időszakom volt, rengeteget túlóráztam, és éppen pénteken így teljesen fáradtan jöttem hazafele, Eni értem jött a hévállomáshoz, és akkor ott mondta, hogy na most egy fél órája kezdtem elérezni valamit, ami talán az, hogy jön a baba, és akkor éjszaka be is mentünk a kórházba. De van ezekben az utolsó hetekben egy ilyen izgalom, hogy jön egy új élet a családba, akit nem is ismerünk. És Erzsébetéknek is ez az időszak volt, amikor közben ott volt nálam Mária. Tudjátok, az angyal megígérte Zakariásnak, hogy majd születik egy gyermekük, bár idősek voltak. Az idősek még aggódósabbak, nem tudom, hogy ezt észrevettétek-e. Enikőnek van egy nagynénje, közelmúltban meglepték egy szülinapi bulival, hogy nem tudott róla, hogy mennek a testvérei. És aztán valamelyik 2-3 nappal korábban elkottyantotta magát. Kiderül, és azt mondta, hogy hú, akkor ő elmegy otthonról, ő nem bírja ezt a sok izgalmat. Az idősek már izgulósabbak. És Erzsébet idős emberként vár egy babát, és már ott vannak az utolsó hetek, hogy mindjárt megszületik. És aztán ezt olvassuk, itt vesszük fel a fonalunkat, Lukács 1:57-ben, hogy amikor pedig eljött Erzsébet szülésének ideje, fiút szült. Tehát eljött nekik is ez az idő. És ugye én mi emlékszem, amikor megszületett Adél, akkor ő elég sokáig született, úgyhogy elvitték egyből, nem hagyták ott nálunk. Úgyhogy rögtön ott a szülőszobán kezdtük írni az SMS-eket, hogy megint, és küldtünk vagy 80 vagy 100 SMS-t, nem tudom. Nem is mertem megnézni a telefonszámlámat abban a hónapban. Akkoriban nem volt SMS, de azért úgy látszik, hogy gyorsan terjedt a híre, mert nézzétek, azt írja itt az 58. verstől, hogy meghallották a szomszédai és a rokonai, hogy milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és együtt örültek vele. Akkoriban az volt a szokás, hogy amikor megszületett egy kisbaba, akkor a rokonok meg a barátok így összesereg lettek. Anyukák, gondolhatjátok, ez milyen jó lehetett, nem? Tehát, hogy éppen megszültél, és akkor mindenki beállít, és még sütit is kell sütnöd, na jó, talán nem. De hogy összesereg lett a rokonság, és a 8. napon volt egy nagy ünnepség, amikor ha fiúgyermek volt, akkor körülmetélték, és egyébként 8. napon történt az is, hogy nevet adtak a gyereknek. Ez nagyon furcsa, hogy azt hallottam, hogy Ukrajnában ez még most is így van, hogy nem azonnal adnak nevet, hanem egy pár nappal később a gyereknek. Tőlünk egyből kérdezték, és mondtuk, hogy Adél, és akkor jött vissza 5 perc múlva ezzel a papírral a nő, hogy Alice? Mondjuk, nem! Nehogy, majdnem Alice lett az Adél. Az is szép lett volna, de nem annyira. Úgyhogy eljött ez a névadás ünnepe a 8. napon, és akkor innen olvasok egy hosszabb szakaszt egészen a 66. versig. A 8. napon eljöttek körülmetélni a gyermeket, és az apja nevéről Zakariásnak akarták nevezni. Anyja azonban megszólalt, és ezt mondta, nem, hanem János legyen a neve. Mire ezt mondták neki, de hiszen senki nincs a te rokonságodban, akit így hívnának. Ekkor intettek az apjának, hogy minek akarja nevezni. Ennyire megbíztak az Erzsébetben, mi? Beszél össze-vissza, te minek akarod? 63. Ő táblát kért, és ezt írta rá. János a neve. Erre mindenki elcsodálkozott, és egyszerre csak megnyílt Zakariás szája, megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta az Istent. Félelem szállta meg a körülöttük lakókat, és Júdea egész hegyvidékén beszéltek mindenről. Akik meghallották, szívükbe vésték, és így szóltak. Vajon mi lesz ebből a gyerekből? Az Úr keze pedig valóban vele volt. És akkor itt meg is állunk egy időre. Azt a címet adtam a mai tanításnak, igen, Zoli, adtam címet, hogy minek nevezzelek. Amikor a Berzsenyibe jártam, gimibe, akkor nem tudom, nektek is volt ilyen osztálytársatok, aki mindig meg tudta mondani a frankót, meg kritizálni a politikusoktól kezdve a tanárokig, a menzás nénén keresztül mindenkit. Na, volt nekem is egy ilyen, és egyszer kérdeztem tőle így a szünetbe, hogy milyen leves van ma. És azt mondta, hogy Petőfi leves. Na, mert ezt meg hogy értsem? Azt mondja, hát minek nevezzelek? Ránézett, és ez jutott eszébe. De nem ezért adtam ezt a címet, hanem ugye, amit itt látunk, az egy ilyen gyereknév választási procedúra. Minek is nevezzük ezt a kis csecsemőt, aki megszületett? És gyakorlatilag, ha megnézitek, egy nagy családi konfliktus alakult ki. És nem tudom, hogy ti észrevettétek-e ezt, de általában gyerekek körül ki tudnak alakulni családi konfliktusok, főleg, ha még a nagyszülők is benne vannak a történetben. Amikor anyukám született, akkor állítólag megegyeztek a nagypapámmal, hogy az apai nagymama nevét fogja kapni. Nem mondom el, hogy mi lett volna, mert akkor lehet, hogy valakit megsértek. De a lényeg az, hogy anyukám megszületett, és ugye akkor még nem apás szülés volt, tehát akkor még a nőnek egyedül kellett mondani, hogy mi lesz a neve. És meglátta a gyereket, és úgy döntött, hogy ő ugyan nem fogja ezt az anyósáról elnevezni. Ez túl szép gyerek ahhoz. Úgyhogy Lívia lett, egy másik nevet kapott. Nem tudom, hogy utána ez hogy zajlott ez a beszélgetés, amikor először találkozott a nagypapámmal. Nem ebbe egyeztünk. Aztán nem tudom, észrevettétek-e azt, hogy ma olyan furcsa neveket tudnak adni az emberek, hogy néha szinte így vissza kell kérdezni, hogy és fiú vagy lány? Mert így nem derül ki egyből, olyan bonyolult egy-egy név. Vagy egyszerűen annyit, én néha sajnálom ezeket a gyerekeket, mert elképzelem, hogy felnőnek, és akkor tudod, bemutatkoznak valahol, és akkor az a válasz rá, hogy tessék. Vagy nem tudom. Valószínű, hogy vannak ilyen kulturális dolgok is ebben. Például Spanyolországban nagyon sokan kapják a Jézus nevet, ugye, ami Jézusnak a megfelelője. Magyarországon nem szoktuk a gyerekeknek Jézus nevet adni, de emlékszem, hogy az egyik unokatesőm kint élt Belgiumban, és voltak nemzetközi barátai, és amikor hazajött, akkor mesélte az élményeit a másik nagymamámnak, tehát az apai nagymamámnak, és mondta, hogy hát elmentünk Jézussal ide, meg bevásároltunk, és akkor Jézus ezt mondta, meg azt, és akkor a nagymamám, azt tudjátok, igazi régi hívőnéni, ne mondjál már ilyet, hát Jézus az Jézus, de hát az a neve. Ő így élvezte, hogy direkt így húzza, tehát hogy milyen nevet adunk a gyereknek, ez egy-egy kultúrában is más lehet. Tetszett az a történet, és mi annyit bajlódtunk. Az első gyereknél nem volt olyan nehéz, a másodiknál nagyon nehéz volt, hogy mi legyen a neve, és annyira tetszett a ti hozzáállásotok, hogy azt mondom, hogy valami tehetségkutatót néztetek, és akkor transzparenseken megláttátok kiírva, hogy Lia, és úgy döntöttetek, hogy Lia lesz. És ez ilyen nagyon egyszerűnek tűnik. Ki hogy ad nevet? Megnéztem, hogy a legutóbb anyakönyvezett nevek, Magyar Tudományos Akadémia szerint, 2014-es nevek, ilyenek, hogy Gyömbér, Fahéj, Ánis, Gandalf, Frodo. Ugye el tudom képzelni, tudod, hogy szülők beszélgetnek otthon a nappaliba, és akkor apuka csinálja a kávéját, és megkérdezi, hogy a feleségét, hogy kedvesem, hol a fahéj? És akkor, hát hol lenne iskolába? Nem tudom, hogy hogy fognak ezek a gyerekek felnőni, mindegy. Néha így azt is gondolom, hogy azért szülőként azért olyan nevet kéne adni, bele tudjál nézni majd a gyereket szemébe, nem? Tehát így nagy korába. De egyébként az a jó, hogy Magyarországon lehet nevet változtatni. Hallottam egy ilyen történetet, az Anitól egyébként, hogy valaki bement egy okmányirodába, hogy szeretné megváltoztatni a nevét. És akkor ugye itt az okmányirodai ügyintézőnek van egy ilyen lehetősége, hogy kicsit elbírálja, hogy akkor most jogos a névváltoztatás, vagy nem, és akkor kicsit elkezdett beszélgetni az emberrel, találkoztak, ugye sorszám pibim, pipjek, beül, és akkor bemutatkozik, hogy akkor hát meg szeretné változtatni a nevét, és hogy hívják? Üdvözlöm, Halál János vagyok. És akkor mondta az ügyintéző, hogy megértem, hát ezzel a névvel nem lehet könnyű, úgyhogy akkor itt az űrlap, töltse ki. A csávó félrevonult, kitöltötte a kis lapját, visszament, és akkor az ügyintéző kérdezte, hogy na és mi lesz az új név? És ez szerepelt a lapon, Halál József. Na jó, tovább nem sztorizok. A lényeg az, hogy itt a Lukács evangéliumában egy ilyen családi vitát látunk, hogy nem is olyan egyszerű ez, mindenkinek van véleménye, a nagynéniknek, a nagybácsiknak, nagyszülők gondolom nem éltek, mert idős volt Zakariás is, meg Erzsébet is, de hogy mi legyen ennek a babának a neve is, és az Erzsébet azt mondja, hogy János, és mondják, hogy dehogy is, nehogy már, hogy lehet, hát senki nincs az egész rokonságban, akit így hívtak volna, akkor inkább megkérdezzük az apját, hát ha ő beszámítható, de Zakariás ugyan megnémult, amikor nem hitte el, hogy babájuk lesz. Úgyhogy kért egy táblát, és akkor ráírta, hogy János a neve, és akkor rokonság ki volt ütve. De elképzelem, ahogy így mentek el, hogy hát akkor sziasztok. Örülünk, hogy itt lehettünk, hogy számított a véleményünk. Egy ilyen nagy perpatvar van, hogy is kéne hívni ezt a kisbabát. Úgyhogy erről szeretnék egy kicsit gondolkozni veletek, a névadásról, a nevekről, bibliai szempontból, és hogy mi történt itt valójában ebben a történetben. Az első pontom az, hogy a névadás akkoriban az nem úgy történt, mint ma, hogy nézték az utónévkönyvet, vagy hallottak valamit, és akkor ami jól hangzott, azt adták a gyereknek. Mert mi például leginkább így választottunk nevet, hanem azért is adták a 8. napon a nevet, mert addig az egész rokonság figyelgette a gyereket, hogy milyen a jelleme, hogy reagál, mit csinál, hogy viselkedik. És az alapján nevezték el. Tehát igazából a név az egy beszélő név volt, hogy milyen ez az illető, mit látnak benne a szülők és a rokonság, hogy mivé fog kinőni ez a gyerek, mivé fog válni. És ezért a nevek akár egy életen át meghatározták, hogy az emberek hogy néztek erre a gyerekre, vagy később fiatalra, vagy emberre. Tehát a neve az nagyon meghatározta az életét az embernek. Például gondoljatok bele a bibliai példába, Jákob. Őt úgy hívta, azt jelenti a neve, hogy csaló. És valóban az egész élete arról szólt, hogy különböző trükkökkel próbálta megszerezni előbb az áldást, aztán a gazdagságot, és ugye a neve, hogy csaló, az bebizonyosodott, hogy ő valóban egy csaló volt. Vagy például ott van, Rút könyvében van ez a két férfi. Fodor Jani tanított erről a múltkor, amikor volt ez a csömöri ifitábor utáni vasárnap délután. Úgy hívták a két fiát Rútnak, bocsánat, Naominak, hogy Málon és Kiljón. És az egyik azt jelenti, hogy nyavaja, a másik azt jelenti, hogy beteges. És valóban, amikor elmennek, elköltöznek, emigrálnak, utána rövid időn megnősülnek, és rövid időn belül mind a ketten meghalnak, mert valószínűleg tényleg ilyen betegesek voltak, vagy legalábbis a név, amit adtak nekik, az meghatározta, hogy ők kivé váltak. Nagyon érdekes. Úgyhogy itt egyáltalán nem volt mindegy, hogy milyen nevet adnak ennek a kisbabának. Valahol, igen, ennek a kisbabának a neve azt jelenti János, hogy Jahve megkegyelmez. Isten azt vezeti be a népe közé, hogy ezen a kisfiún keresztül Isten előkészíti azt, hogy ő megkegyelmez az embereknek. És egy kicsit arra szeretnélek bátorítani titeket, akik itt szülőként ültök, és nem az egész a szülőknek fog szólni, akiknek még nincs gyereketek, ne aggódjatok, de azt hiszem, hogy ma már ugye nem így van a névadás, hogy figyeljük a gyereket, az alapján adunk, és akkor az meghatározza, hogy mi lehet a gyerekből. De azt hiszem, hogy ugyanúgy az nagyon fontos, hogy nézzünk a gyerekre. hogy mit látunk benne, hogy milyennek látjuk, és lehet, hogy nem a nevével kommunikáljuk, de lehet, hogy ahogy megszólítjuk, ahogy lereagáljuk a dolgait, az mégis meghatározza az ő életét. Vannak ilyen kutatások, tudjátok, brit tudósok, de nem, tényleg vannak ilyen kutatások, hogy azokat a gyerekeket, akikhez alapvetően egy pozitív, egy dicsérő, egy kedves hozzáállással álltak a szüleik, azokból sokkal sikeresebb felnőttek lesznek később, amikor mondjuk a pályaválasztás van, vagy bármi ilyesmi. Szóval az, hogy mi szülőként hogy nézünk a gyerekre, úgyhogy már megint széthagytad a játékaidat, olyan béna vagy. A gyereknek ez mint egy név, berögzül a fejébe, hogy én béna vagyok. Vagy hogy lehetsz ilyen szerencsétlen? És a gyereknek berögzül, hogy én szerencsétlen vagyok. Lehet, hogy nem csak egyszer adunk nevet a gyerekeinknek, hanem valahol minden egyes alkalommal, amikor reagálunk az ő dolgaikra, akkor valamit megerősítünk bennük, valahogy elnevezzük őket. Úgyhogy ezért nagyon bátorítalak titeket, szülők, hogy erre gondoljatok, hogy ahogy ti kommunikáltok a gyereketekkel, az az egész életpályáját meg fogja határozni később. Második pontom ez, hogy az igazi konfliktus ebben a történetben, szerintem ami feszül, ugye a család azt mondja, hogy legyen Zakariás, mert vagy valami a rokonságból, és Zakariásék pedig azt mondják, hogy nem, az lesz a neve, amit az angyal mondott. Mert ugye angyal elmondta, hogy Jánosnak kell nevezni ezt a gyereket. A konfliktus igazán a család és Erzsébet és Zakariás között, tehát a házaspár és a rokonság között, az, hogy az egyik az a családi csomagot akarja így rátenni a gyerekre, hogy ezt vigye tovább. A másik, a szülei pedig azt akarják, hogy ahogy Isten látja ezt a gyereket, ahogy ő elnevezte, amilyennek ő látja, azt adják neki névnek. Ez lehet, hogy egy kicsit ilyen átvitt, de azt hiszem, hogy ugyanígy mi is dönthetünk arról szülőként, hogy kinek szánjuk oda a gyerekeinket. Zakariásnak és Erzsébetnek a döntése az volt, hogy inkább úgy nevezik, ahogy a rokonság akarja, jelentsen akármit, viszi tovább a családi csomagot, vagy Istenre hallgatnak, és azt nézik a gyerekükbe, hogy Isten mit gondol erről a csecsemőről, hogy ő mire akarja használni, hogy ő mit tett le benne. És azt hiszem, hogy szülőként mi döntjük el, hogy kinek szánjuk oda. És az is nagyon jól látszik ebbe a történetben, hogy a rokonság mondta magáét, de végső soron mégiscsak a szülők mondták ki a végső szót. Azt hiszem, hogy a gyerekeink is így vannak. Tehát fognak kapni különböző neveket a rokonságtól, különböző neveket az osztálytársaiktól, ki az, akit nem csúfoltak suliba. Jó? A környezetünk is ad nekünk neveket. Fogunk különböző neveket kapni, de végső soron a szülő mondja ki, hogy a gyereket hogy hívják. Nagyon meghatározóak vagyunk a gyerekünk életébe, hogy mi mit látunk bennük, hogy úgy látjuk, ahogy Isten látja a gyereket, vagy mi. Példának mondhatom Annát, aki ugye könyörgött gyerekért, és amikor Sámuel megszületett, akkor ő fizikailag is odavitte az Úr sátrához, és ott hagyta Éli papnál a gyereket, és Istennek szentelte őt, Istennek ajánlotta fel az életét. És én is emlékszem, amikor Albert is megszületett, meg Adél is, akkor így vittem a kezembe, és sokszor így imádkoztam értük, hogy Uram, ez a gyerek a tied. De nem is tudom, hogy komolyan gondoljuk-e néha, hogy ez Annának például mit jelentett. Tehát ő ott hagyta a gyerekét, és utána csak párszor találkozott vele életében valószínűleg. De tudta, hogy ez a gyerek nem az övé, hanem Istené, és oda szánta neki. De van ellenpélda is, és ez most egy kicsit 18-as karikás lesz. Akik ismeritek az Albert Zalánékat, akik ugye Afrikában voltak többször misszionáriusként, meg Samit, aki volt Brazíliában, az egyik brazil ilyen árvaházban, ahol árva gyerekeket nevelnek keresztények, volt egy kis ikerpár, és azt hiszem, hogy nagyon kicsik voltak, valamilyen egyéves körüliek. Nem tudtak még beszélni. De valamiért megszállottak voltak ezek a gyerekek, és az történt, hogy időről időre elkezdtek folyékonyan káromkodni, és átkozni a többieket. Gyerekek, akik nem tudtak még beszélni. Azért, mert megszállottak voltak, és amikor utána mentek, hogy miért, kiderült, hogy a szülők spiritiszták voltak, és még kis csecsemőként oda áldozták, oda szánták őket a sátánnak. Tehát az, hogy mi szülőként kinek szánjuk oda a gyerekünket, Istennek vagy, És most itt ez egy nagyon durva, szélsőséges példa volt, de ezt is feltehetjük, ezt a kérdést, hogy mondjuk a karrier is lehet egy bálvány, ugye? Vagy a jólét is lehet egy bálvány, hogy annak szánom a gyerekemet, hogy minél jobban boldoguljon, minél több pénzt keressem? Vagy minek szánom oda a gyerekemet? Mit látok benne? És mi is szembenézünk ezzel a konfliktussal, hogy annak szánjuk-e oda, amit Isten mond róla. És egyik ilyen nagyon kézzelfogható dolog, ahol ez tetten érhető, és most én könnyen beszélek erről, meg az én gyerekeim kicsik. És valószínűleg sokan többet tudnátok erről mondani. De például tovább tanulás. Most hallottam pont egy családról, ahol nagy vita van ebből. Hogy az egyik fél azt szeretné, hogy a gyerek az legyen egy, menjen el egy szakközépbe, tanuljon egy szakmát, mert ma szakmákra van szükség, túl sok a diplomás, és különben is jobb, ha nem túl filozófál a gyerek egész életében, hanem egyszerűen tanuljon egy szakmát, végezzen tisztességes munkát. A másik szülő pedig azt szeretné, hogyha menne és tovább tanulna, és menne egyetemre, és kihasználná az agyi kapacitását, mert egy okos fiúról van szó, aki mindig kitűnő volt. És azt gondolom, hogy például amikor majd ti is ilyen döntésbe kerültök, meg mi is, valahol azt kell nekünk nézni, hogy oké, minek akarjuk odaszánni a gyerekünket? Annak, hogy el tudjon majd helyezkedni, annak, hogy gazdag legyen majd, vagy jól kijöjjön a pénzből, vagy az, hogy Isten mire teremtette ezt a gyereket. Kicsit beszéltem erről az ifi táborba, hogy Isten mindenkit úgy teremt, hogy valamit beleteremt a szívébe egy vágyat, hogy mit szeretne a világban változtatni. Mindannyian úgy ültök itt, hogy van valami, amire vágytok, hogy de jó lenne, ha ez megváltozna a világban. És valamit pedig tett a kezünkbe, képességeket, adottságokat, bizonyos mentális képességeket, ügyességet, erőnlétet, egészséget, mit tudom én mit. Rengeteg dolgot adott nekünk. És azt hiszem, hogyha istenfélő szülők vagyunk, és Istennek akarjuk odaszállni a gyerekünket, akkor olyan szemmel kell néznünk, hogy Isten hogy rakta össze ezt a gyereket? Mi érdekli? Mi az, ami őt behúzza? Ami foglalkoztatja? Mi van a kis szívében? Mit szeretne változtatni? Mi az, ami őt igazán inspirálja? Ami miatt fölkelne hétfő reggel? És azt hiszem, hogy ezt kell figyelnünk a gyerekeinkbe, mert Isten nem teremt valakit így, hogy aztán erre használja. Értitek? Egy kottaállvány az nyilván nem széknek lett teremtve. Ha erre ülök rá, akkor ez összetörik. A szék lett széknek teremtve. A gyereket nem fogja olyannak teremteni, aki intellektuális típus, és látszik, hogy gondolkozik a világ nagy problémáin, és vannak újító gondolatai, hogyha ő azt szeretné, hogy egy asztalos legyen belőle, vagy fordítva. Tehát ezek nem érték különbségek, hogy ki mit dolgozik. De azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogyha Istennek akarjuk odaszállni a gyerekeinket, akkor figyeljük, hogy Isten mit tett beléjük, és abba erősítsük, abba neveljük őket. És nem... Igen, ez egy kicsit ideírtam magamnak, hogy ma van ez az elmélet, hogy a gyerekeket hagyni kell kiteljesedni. Itt nem erről beszélek. Tehát nem arról beszélek, hogy hagyni kell a gyereket teljesen korlátok nélkül élni, és majd jól kiteljesedik, és olyan ember lesz, hogy vállalhatatlan, nem lehet vele együtt dolgozni, mert olyan hisztis, meg sose nevelték. De hogy, mert vannak ilyen felnőttek, ti is ismertek, nem? De azt gondolom, hogy keretek között, de azt keresve, hogy az Isten adta potenciáljában a gyerek hogy tud kiteljesedni. Most egy kicsit rátérünk magunkra, jó? És most jön az a pont, ahol nem vagytok szülők, talán ti is fogtok ebből profitálni. Azt hiszem, hogy nagyon sokan vannak a mai világban, de még a keresztények között is, akiket megkötöz az a név, amit kaptak. Vagy ha inkább így fordítjuk le, megkötöz az, ahogy a szüleik vagy a környezetük nézett rájuk, miközben felnőttek, vagy miközben éltek. És nem tudnak ebből kilépni. Tipikus példája mondjuk, hogyha tényleg valakit csúfolnak az iskolába, vagy a szülő nagyon durva, és mindig lekezeli a gyereket, vagy bármi egyéb, akkor ez meghatározhatja az életünket, hogy minket hogy neveztek, hogy néztek ránk, mit láttak bennünk. De egy nagyon jó hír van Isten országában és a Bibliában. És ez a jó hír ez az, hogy a név az változtatható. És nem csak Halál Jánosról, Halál Józsefre, hanem igazán változtatható a név. Van egy másik kollégám, akik szintén amerikaiak, és ők örökbe fogadtak két gyereket Afrikából, és valamilyen iszonyú afrikai nevük volt, tudjátok, kukulumbulumbulum, nem tudom. És kaptak, amikor örökbe fogadták őket, amerikai nevet, angol nevet. És a mostani nevükből semmi nem emlékeztet a régi nevükre. Persze a szülők tudják, hogy hogy fogadták őket, milyen néven örökbe. De az anyakönyvi kivonatokon, az összes papírjukon, a mindenükön egy új név van. És az identitásuk most már nem az, hogy ők két árva Afrikában, akiket ott hagytak a szüleik, hanem az ő identitásuk most már, az ő új nevük az az, hogy ők amerikai állampolgárok, akiknek szerető keresztény szüleik vannak. A név az változtatható. És Efézus 1:5-ben azt mondja Pál apostol, hogy Isten elhatározta örök idők előtt. Mielőtt még megteremtette a Földet. De ő már tudta, hogy hogy fog menni a történelem. És ő már eleve elhatározta magába, hogy minket az ő fiaivá fogad. Amikor valaki hisz Krisztusban, és újjá születik, akkor kap egy új nevet. Akkor Isten fiává fogadja. És nem kell már annak meghatározni, hogy előtte a szüleid hogy néztek rád. Nem kell annak meghatározni, hogy az iskolatársaid mivel csúfoltak. Nem kell meghatározni, hogy a főnököd vagy a munkatársaid mit gondoltak rólad, vagy gondolnak. Hanem amikor valaki megtér, akkor egy új nevet kap Istentől. És ennek a legnagyobb kiteljesedése az, amikor a Jelenések könyvében a második fejezet 17. versben azt mondja, hogy Isten, hogy akinek győz, annak adok egy fehér kövecskét, egy új névvel, ami rajta lesz az ő új neve, amit senki nem tud. Értitek? Isten ezt végzi az életünkben, hogy valahonnan indulunk valamilyen névvel, de ő átnevez minket. És a mennyben meg fogjuk kapni az új nevünket, ahogy ő igazán lát minket. Én ezt nagyon várom. Megtudjam, hogy Isten minek nevez. Amúgy az Attila azt jelenti, hogy atyácska. De Abrámot átnevezte Ábrahámnak. Csomó ilyen Isten, egy névváltoztató Isten. És ezt olyan jó tudni. Azt hiszem, hogy ezt kell hallani néhányaknak, nem tudom, hogy kiknek. Hajlamosak vagyunk belesüppedni abba, hogy egy életen át a szüleinket, a családunkat, vagy bárki mást hibáztatunk azért, akik vagyunk. Nem tudom, hogy vagytok-e így néha. Én azért vagyok ilyen, mert így neveltek. És azt hiszem, hogy az a Bibliának a nagy üzenete, hogy nem... Megtehetjük, de nem érdemes egy életen át a szüleinket, a családunkat, a felneveltetésünk körülményeit hibáztatni azért, hogy rossz nevünk van, rosszul néztek ránk. Hanem oda kell menni az az Istenhez, aki a névváltoztatás Istene, és aki adott nekünk egy új nevet, és majd egyszer kőbe vési, fehér kőbe, és oda fogja adni. Az végleges az a név. És ez egy jó név. És nézzétek, amit itt Zakariás tesz ebben a történetben, az egy nagyon-nagyon jó döntés. Úgy dönt tudatosan, hogy ő innentől kezdve Isten szemével fog nézni erre a kisbabára. Amit az angyal mondott, hogy János lesz a neve, és ott elmondta az angyal, hogy nagy lesz, Isten prófét, elő fogja készíteni az utat, stb. Azt mondta, hogy én elfogadom, amit Isten gondol a gyerekemről, és annak szellemébe fogom nevelni. Igazából ez az a döntés, amit Zakariás meghoz. És azt figyeljétek meg, hogy abban a pillanatban, amikor úgy dönt nagyon tudatosan, hogy Isten szemével fog nézni a gyerekére, akkor megoldódik a nyelve, megtelik Szentlélekkel, és elkezd prófétálni. És ez nekem azért sokat mond, mert valójában a Szentlélek az életünkben az, aki minket képessé tesz, hogy elvégezzük a feladatot, amire Isten elhívott. Nem tudom, szülők vagytok úgy néha, hogy úgy érzitek, hogy ezt a szülőséget nem nektek találták ki? Nekünk most néha nem alszik még az Albert, a feleségem bólogat, nagyszerű. Valóban, sokszor a szülőség is, vagy a bizonyságtétel, az evangelizáció, vagy ezer dolog, amire Isten hív minket, olyan, amihez nincs erőnk, képtelenek vagyunk, nincs se tudásunk. De ott az apostolok cselekedeteiben Jézus azt mondta, mielőtt fölment a mennybe, hogy majd elküldöm a Szent Lelket, és erőt kaptok, hogy tanúim legyetek. Amikor szülők vagyunk, akkor is tanúk vagyunk, gyerekeket pásztorolunk. És nem csoda, hogy ehhez is szükség van arra, hogy betöltsön minket a Szentlélek, hogy jó szülők legyünk. Magunktól nem leszünk azok. De hogy abban a pillanatban, amikor úgy döntünk, hogy Isten szemével nézünk a gyerekünkre, betölt minket a Szentlélek, és képesek leszünk őket abban nevelni. Nem azt jelenti, hogy nem fogunk hibázni. Fogunk. De mégis egy jó irányba fogjuk vinni a gyerekeinket. És nézzétek, elkezd profétálni, és hirtelen annyira árulkodik ez a profécia, ezt most fel fogom olvasni, hogy mennyire jól látta a gyerekét. Nézzétek, 67. vers. Apja Zakariás megtelt Szentlélekkel, és így profétált. Áldott az Úr, Izrael Istene, hogy meglátogatta népét, és válságot szerzett neki. Erős üdvözítőt támasztott nekünk, szolgájának Dávidnak házából, ahogyan kijelentette azt szent profétái által örök időktől fogva, hogy megszabadít ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket, hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről, arról az esküről, amellyel megesküdött atyánknak, Ábrahámnak, és megadja nekünk, hogy ellenségeink kezéből megszabadulva félelem nélkül szolgáljunk neki, szentségben és igazságban ő előtte, életünk minden napján. Te pedig kisgyermek. Képzeljétek el ezt, hogy Zakariás lehet, hogy ott fogja kezében Keresztelő Jánost, ezt a kis babát, és profétál a Szentlélektől megtelve. És azt mondja, hogy te pedig kisgyermek, a magasságos profétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útját. Hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által, Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világosítson azoknak, akik a sötétségben és a halál árnyékával lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára. Annyira tetszik nekem az, hogy észrevettétek, hogy ebben a proféciában, amit itt a kisbabáról mond Zakariás, van egy váltás. Itt a 75. és a 76. vers között. Először Krisztusról beszél, a Mesiásról. És utána pedig azt mondja, hogy te pedig kisgyermek. Hogy Zakariás mennyire tudta, hogy ez a gyerek, ez nem a Mesiás, hanem a Mesiás útját fogja előkészíteni. Tudta, hogy János nem a király, az ő kisbabája, hanem a király útját fogja előkészíteni. Nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogy ma nagyon sok gyereket úgy nevelnek, hogy így körbeugrálják. Bármit szabad, tudod, csinálj, amit akarsz. Úgy nevelik őket, hogy lehetsz király. Királyként nevelik őket, és mintha róluk szólna az egész élet, mintha mindennek ő lennének a középpontban, mintha a családnak is a gyerek lenne a középpontjában. És tudjátok, a gyerekek iszonyú fogékonyak. Tehát ha láttál ilyen gyereket, akkor ők nagyon is tisztában vannak, hogy itt én parancsolok, és a szüleim ugrálnak. Ha én most levágom magam a földre hisztizni, akkor tudom, hogy anyukám meg fogja ígérni, hogyha hazamegyünk, kapok cukrot, vagy valamit, tudjátok. Tehát nagyon gyorsan ráéreznek a gyerekek, hogy lehet kihasználni ezt a helyzetet. És azt hiszem, hogy nagyon jó az a régi zsidó szokás, tetszik nekem. Úgy nevelték régen, a zsidó családokban sok gyerek volt. És úgy nevelték a gyerekeket, hogy mindig a legkisebb volt a szolga. Ez furcsa. Nálunk ugye a legkisebb a legelkényeztetettebb általában. Ott úgy nevelték a gyerekeket, hogy mindig a legkisebb volt a szolga. Tehát aki kiment vízért, aki megmosta a többiek lábát, aki hozd ide ezt, vidd oda azt. Minden gyerek, mikor felnőtt, volt egy pár éves olyan szakasz az életében, amikor ő szolgált a többieknek. Megtanulták, hogy a világ nem körülöttük forog, és a család sem körülöttük forog, hanem ők forognak a családjuk körül, és ők szolgálnak a világ felé. És azt hiszem, hogyha nem is ilyen drasztikus módon, de valahogy jó, hogyha szülőként, és én ezt próbálom is így nevelni, és biztos nem tudom én se tökéletesen nevelni a gyerekeimet, mielőtt még azt hiszi valaki, hogy azért tartok ilyen kis előadásnál, ha neked könnyű, még csak 3 éves az Adél. De valahogy ezt a gondolkodást próbálom követni, hogy nálunk nem a gyerekek vannak a középpontban, és ha jót akartok magatoknak, nálatok is a gyerekek legyenek a középpontjában a családnak. Hanem azt hiszem, hogy akkor teszel jót a gyerekednek, hogyha első az életedben Isten, második a házastársad, és utána jön a gyerek. Nem azért, mert ő nem fontos, hanem mert ezzel teszel jót neki. Ezzel biztosítasz számára egy olyan környezetet, ahol nem királyként nő föl, hanem szolgaként, és később majd képes lesz szolgálni mások felé, meg képes lesz beilleszkedni egy munkahelyen, és a főnöknek nem visszaszólni, meg beérni időben, meg ilyenek. Úgyhogy ez fontos. Tehát erre bátorítalak, hogy szolgálókat neveljetek a gyerekeitekből, ne kis királyokat. Jó? A Burger King az nem segít ezekkel a papírkoronákkal, de mindegy. Ne járjatok Burger Kingbe. Van, aki ezzel egyetértett. És végül a Lukács 1-ben az utolsó verszakot még nézzük meg, és akkor ezzel szeretném most befejezni a tanítást. Nagyjából egy versben összefoglalja Keresztelő János életének az első 30 évét. Ezt mondja, hogy a kisgyermek pedig növekedett és erősödött lélekben, és a pusztában élt egészen addig a napig, amelyen szolgálatba lépett Izraelben. Bibliában ez egy visszatérő téma, hogy akiket Isten használni akar a szolgálatban, azokat egy időre elküldi a pusztába. A puszta egy olyan hely, ami kellemetlen, ami kényelmetlen, ami, ahol nincs elég víz, ahol nem érzed jól magad, ahol úgy érzed, hogy nincs is kifelé szolgálnod, ahol senki nincs, nincs kivel megbeszélned a dolgokat, nem értenek meg, ahol küszködsz, ahol nem érted, hogy miért adott Isten vágyakat a szívedbe, hogyha egyszerűen nem is tudod ezt kiteljesíteni, nem is tudsz szolgálni vele. Az a jó hír, hogy ezt akár úgy is elnevezhetnénk a pusztát, hogy lehetne egy ilyen egyetemnek elnevezni, tudjátok, hogy a mindenható Isten szolgálati egyeteme a pusztában. Ebbe az egyetembe járt, vagy erre az egyetemre járt Keresztelő János. Erre az egyetemre járt legalább egy rövid szemeszter idejéig Jézus, amikor elment 40 napra a pusztába. Ebbe az iskolába járt Mózes pár évtizedet. Kitartás. Ebben az egyetemben lehet 40 napot, meg több évtizedet is járni, úgy tűnik. De a lényeg az, hogy ha most egy ilyen időszakban vagy az életedben, ami puszta, és úgy érzed, hogy vannak vágyak a szívedben, szolgálnál, de nem kapsz lehetőséget, vagy nem értenek meg, vagy egyedül vagy, vagy nem tudod kiteljesíteni azt az Isten adta potenciált, ami benned van, érzed, és csak pusztaság, csak kellemetlen az egész, és szorongatnak, és nem jó, akkor ne felejtsd, hogy valószínű azért van ez az életedben, mert Isten készít egy szolgálatra. És azt írja Keresztelő János, hogy ő egészen addig a napig ott volt a pusztában, amíg szolgálatba nem lépett. De eljön az a nap, amikor Isten szolgálatba állít minket. Mózes nem gondolta már, hogy eljön. Túl öreg volt hozzá, és nem is tudta, hogy mekkora projektet kap, amit ő neki kellett levezetnie. De Isten adott neki hozzá erőt. Úgyhogy ezzel fejeződött be a Lukács első fejezete, és remélem, hogy bátorító volt nektek, szeretnék imádkozni. Drága Úrunk, szeretnénk neked megköszönni azt, hogy te egy névváltoztató Isten vagy. Köszönjük azt, hogy mi elnevezzük a gyerekeinket valahogy, és sokszor elnevezzük egymást, néha jó módon, néha gonosz módon. De Uram, nagyon köszönjük neked azt, hogy te egy névváltoztató Isten vagy, és amikor hozzád jövünk, vagy hozzánk jönnek a gyerekeink, akkor új nevet kapnak. De kérlek, segíts minket, hogy ne akadályozzuk. Imádkozok minden szülőért, aki ma itt van, hogy Uram, kent fel őket a te szent lelkeddel, hogy úgy tudjanak a gyerekeikre nézni, hogy te hogy nézel a gyerekekre. Hogy te mit tettél le bennük, hogy te mire teremtetted meg őket, milyen feladatra, és hogy abban segítsenek nekik kiteljesedni. De Uram, imádkozok azokért is, akiknek akár nincs gyerekük, vagy van, de kaptak rossz neveket. Uram, suttogd a fülükbe az új nevet, amit te adsz nekik, hogy te hogy látod őket. Segíts nekünk megszabadulni azokból a béklyókból, amit más emberek raktak ránk, azokból a bűnösen felrakott bilincsekből, amit lehet, hogy jó szándékból, de mások raktak ránk. Hogy szabadon, ahogy itt írja, hogy félelem nélkül szolgálhassunk neked, Uram, szentségben és igazságban az életünk minden napján. És szeretnék imádkozni minden kisgyerekért, aki a gyülekezetbe jár, Uram. Hogy te teljesítsd ki őket. Te adjál a szüleiknek bölcsességet, hogy nevelhessék őket. Urunk, kérlek, hogy áld meg a közösségünket, áld meg minket és maradj velünk. Köszönjük mindazt, amit tettél értünk, Jézus, amiért egyáltalán ma itt lehetünk és rólad beszélhetünk, szeretünk téged. Amen.